Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Boros Dávid, baptista lelkipásztorral, Miklódi Márta beszélget.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm stúdiónkban mai vendégüket, nagy tiszteletű Boros Dávid, baptista lelkipásztort.
Üdvözlöm, és kedves hallgatókat is.
Kedves Dávid, életét Isten szolgálatára ajánlotta föl. Arra kérem, mesélje el, hogy ez egy hosszabb folyamat volt, amíg erre az elhatározásra jutott, vagy esetleg a Szentírási ige megszólította önt, és úgy döntött, hogy valóban élethivatásának választja.
Mondhatom, hogy egy hosszabb folyamat volt, amíg Istennek az elhívását meghallottam, hiszen egyházhoz tartozó családban, felekezeti elkötelezettségben lévő családban születtem, harmadik kisgyermek voltam, harmadik fiú, és egyházi nevelést kaptunk, ezt mondhatom, de pont a közösségünknek, a baptista egyháznak az egyik sajátossága az a fajta fiatalkori, felnőttkori, de mindenképpen saját döntés, amit az ember meghozhat, és ez a megtéréshez kapcsolódik, ez maga a megtérés, ez mindenképpen egy önálló személyes folyamat volt az életemben, tizenéves korom eleje közepén. És amikor aztán ezt bemerítkezéssel is megpecsételtem, akkor utána jött a kérdés bennem, hogy merre tovább, a tanulmányaim sokféle lehetőséget megengedtek, de valahol éreztem azt, és Isten úgy a szívemre is helyezte, hogy a teljes idős szolgálatban kíván látni. Ez akkoriban még nem jelenthetett olyan sok mindent, mint ma. Én gondoltam, hogy ez talán lelkipásztorság lesz, és valóban 15-6 éves koromtól megerősítette Isten ezt beszélgetések által, lelki elcsendesedésben, igék által, és ebből olvasnék is egyet, amely megszólított Jeremiás könyve első részéből. Biztos, hogy nem én voltam az egyetlen a történelemben, akihez szólt ez az ige. Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj, mert én veled leszek, és megmentelek, így szól az Úr. Érdekes, hogy ehhez az igéhez, ha fordulunk most a figyelmünkkel, akkor láthatjuk, hogy benne van egy személyes küldetés, de úgy is, mint egyetlen út. Tehát nem olyan, amit hát lehet választani, hanem amelyet hát el lehet fogadni. És úgy hiszem, hogy az, amit az ige mond végül, hogy én veled leszek és megmentelek, az nagyon is kapcsolódik az én életemben ehhez a pásztori úthoz, amelyre el is indultam, tanulmányaimat elvégeztem, és úgy kezdtem vele.
És hol kezdte a szolgálatát?
Én lelkész gyakornok voltam tulajdonképpen több gyülekezetben a Baptista Teológiai Akadémia elvégzése közben. Utána pedig úgy éreztem, hogy egy kicsit lazítanom kell, ellentétben az egy perce általam elmondottakkal, és civil foglalkozásban gondoltam, hogy kipróbálom magam, magyar tanári diplomát is szereztem közben, és úgy gondoltam, hogy most ilyen könnyebb évek jönnek. Jeleztem is az egyház központ felé, hogy nem tervezek egyből hivatásomba állni. De Isten mégsem így vezetett, eltelt egy év, amiközben civil állásban voltam, az operaházban voltam, néma szereplő, statiszta. Közben változott az életem, nem is vettem észre tulajdonképpen, hogy mássá lettem, és hogy ez az év lassan-lassan eltelt, egyszer csak kaptam egy megszólítást, hogy eljönnék-e egy vidéki, nagyobbacska gyülekezetbe, Kiskörösre, egy találkozásra, egy hétvégére szolgálni. Hát én nem szoktam nemet mondani. Ha nem jut eszembe nagyon jó kifogás, akkor én igen szoktam mondani felkérésekre is. Ez a hétvége meg is történt, nagyon kedves találkozás volt, és a végén megkérdeztek, hogy mikor tudok jönni legközelebb. A harmadik alkalommal pedig azt, hogy mikor tudnék ide költözni, és nagyon érdekes, ahogy az érvek, vagy az ellenérvek pontosabban elfogytak, és Isten elindított egy szolgálatban, fiatalokkal foglalkozó ifjúsági lelkész lettem, idősebb lelkipásztor mellett, és egy harmonikusan indult ez a szolgálat. Aztán egy év elteltével a gyülekezet úgy döntött, hogy megbíz a teljes idős szolgálattal, úgyhogy 10 évig végeztem ezt Kiskörösön.
És utána eljött Kiskörösről.
Igen, 3 éve múlt most már, hogy Budapesten, 8. kerületben, a József utcai baptista gyülekezetben vagyok lelkipásztor. Ez érdekes folyamat nagyon sok része van, 10 év elteltével már járt eszünkben az a gondolat, hogy talán Isten másfelé szólít bennünket, és mindeközben egy nagyon hétköznapi dolgunk is akadt feleségemmel, akkorra már volt 3 kisgyermekünk, és egy szegedi lakásunk, amit albérletbe adtunk ki, de fölvetette többször a feleségem, hogy mi lenne, hogyha ezt átcserélnénk egy budapesti lakásra. Hát nagyon jó házi feladatnak tartottam ezt. Nagyon nagy kedvem nem volt egy ilyen ingatlan üzlethez, de mégis elhatároztuk, hogy eljövünk egyszer egy nap Budapestre, és körbenézünk 2015-ben, tehát Isten által jól kirendelt időszakában, ugye a magyar ingatlan piacnak, és körbenézünk, megnéztünk egy délután alatt 8 lakást, és az egyik a kinézetéhez, elhelyezkedéséhez képest különösen is jónak tűnt, úgyhogy jó egyetértésben egy ajánlatot tettünk, egy foglalást tettünk erre. Hazamentünk kiskörösre, nagy volt az öröm. Amíg lefekvéshez készülöttünk, rákerestem az interneten, hogy mégis hol van ez a lakás a térképen, hogy meg tudjam majd az albérlő jelölteknek már is adni, hogy itt lesz a lehetőség. Amikor beütöttem az utca nevét a keresőbe, abban a pillanatban adta ki a kereső az alábbi hírt, hogy bizonyos utcai gyilkosság. Ez pont 2 évvel azelőtt történt, a kamera mutatta pont azt a lakást kívülről, amit mi kinéztünk, amely mellé már mi összeget tettünk, meg a szívünket is, és nagyon nagy volt bennem a riadság. Kiderült, hogy abban a házban, abban a lakásban végeztek tudatosan egy üzleti problémából fakadólag valakivel, a tulajdonossal, és azóta az félkészen ott áll, amelyet mi most terveztünk megvásárolni. Hát feleségemmel megosztottam ezt lefekvés előtt, és aztán elég kevés szó után álomra próbáltunk szenderülni. Majd másnap reggel olvastam a konyhában a Bibliát tovább, ahol éppen tartottam benne a Zsoltárok könyvében, a 4. Zsoltár 9. verse jött úgy elém, hogy olvastam a 4. részt, és ezzel fejeződik be ez a Zsoltár. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek.
És akkor végül meg is vették ezt a lakást, hát, és be is költöztek?
Hát az én szívemben ez az ige azt szülte, hogy ezt meg lehet tenni. Ez rendben is van, amikor a férfi ember szívébe Isten valamit elvégez, de hát van neki felesége is. Úgyhogy amikor kijött a feleségem a hálószobából, akkor kérdeztem, hogy mit gondol, és mondta, hogy azt gondolja, hogy ez volt élete egyik legrosszabb éjszakája, de soha nem gondolta még annyira, mint most, hogy ezt meg kell vennünk, ezt a lakást, hiszen azt is mondja az ige, ő pedig ezt az igét kapta, hogy ne a rossz győzölne titeket, hanem ti győzzétek le a rosszat jóval. Úgyhogy egy szívvel tudtunk igent mondani, és milyen érdekes, hogy meg is vettük ezt a lakást akkor, még akkor nem is sejtve, hogy Budapestre fogunk egy pár hónappal később költözni, ez egy albérlet jellegű terv volt, de különös, hogy Isten rávezetett, békességet adott, átvezetett ezen a problémán, és pont amikor ezt a lakást megvásároltuk, utána sétálva a környéken beszéltük, ja, itt van egy pár háznyira a József utcában egy baptista gyülekezet, és az jó Isten úgy vezetett egy 1,5 év alatt, hogy pont ez a gyülekezet meghívott, és azóta egy jó találkozásban vagyunk, és itt végzem a szolgálatot.
Józsefváros az utóbbi időben nagyon sokat fejlődött, gyönyörű, szép és igényes kivitelű lakó negyedek épültek. Sajnos még mindig vannak olyan részek, ahol a hátrányos szociális helyzetű családok laknak. Ez a gyülekezet összetételében is meglátszik?
Nagyon izgalmas kerület, talán az egyik legizgalmasabb kistérség az országban, hiszen nagyon sok arca van, valóban a legelpusztultabb, nem csak lepusztultabb, hanem elpusztultabb részektől, a legmodernebbekig. Nagyon nagy beruházások, magán és országos kézben is. Ez lecsapódik a gyülekezetben is. Egyfelől nagyon különböző társadalmi rétegből érkeznek az érdeklődők, a gyülekezet tagjai, de ez nem baj, ezt a közösség elbírja, sőt, én úgy hiszem, hogy egy gyülekezet attól gyülekezet, hogy nem csak az egyforma embereket összegyűjti, hanem, ahogy a Biblia is mondja, ott a gyülekezetben zsidó és görög, férfi és nő, szolga és szabad, együtt imádjuk az Urat, tehát ez sajátossága a gyülekezetnek. Az is sajátossága, amiként a kerületnek magának is, hogy nem csak azok felé működik, akik ott laknak, hanem nagyon nagy az átjárás. A gyülekezetről is mondhatom, hogy a tagságnak, annak a nagyon aktív 150 főnek egy része lakik Józsefvárosban, a többiek régebben laktak, vagy különböző egyéb kötődések révén tartoznak a gyülekezethez, de ahogy az ember a hét minden napján akár fél órát utazik a munkahelyére, úgy ezt megteszik a testvérek. Hála Istennek, hogy van egy olyan szoros testvéri, baráti közösség, amelynek úgy hiszem, hogy van megtartó ereje, de vonz ereje is, hiszen nem szeretnénk itt megállni, hanem azt szeretnénk, hogy ez mások számára is otthon legyen, tehát nyitott a közösségünk.
Van a gyülekezetnek olyan diakóniai programja, ahol a hátrányos helyzetű családokat segítik?
Egyik nagyon nagy segítségünk a Baptista Szeretett Szolgálatnak az országos cipős doboz akciója karácsony táján, és ebben rendszeresen bekapcsolódunk, 200-300 doboz gyűlik össze, és kerül is kiosztásra a kerületben, jó a kapcsolat az intézményekkel, a városvezetéssel, hála Istennek mondhatom. Ezen kívül nagyon sok család talál meg bennünket, és nyilván egy része az, amit adunk kéztől kézig, de talán még nagyobbnak tartom azt, amikor valakinek olyan lelki-szellemi hitbeli segítséget tudunk nyújtani, ami az életminőségét sokkal inkább meghatározza, mint egy kisebb segítség. Különböző beállítottságúak vagyunk, és jól kiegészítjük egymást a gyülekezetben, hiszen van, akinek nagyon nagy ajándéka van, akár a táplálék, ruha és egyéb gondoskodásra, és vannak mások, akik pedig a lelki gondoskodásban állnak emellé. Azt hiszem, hogy ez így egy jó csapatmunka.
Isten munkája az akaratot és a cselekvést, önökben ezt kívánom. Van egy rendezvénysorozat, az a címe, Szólj be a papnak, ez nagyon érdekes, mert bárki elmehet ide, és beszólhat, úgymond. És ahogy én láttam, tényleg beszóltak. Milyen témák merültek fel? Kényes témák is voltak.
Igen, nagyon örülök, hogy szóba jön ez, hiszen ez egy igazi nagyvárosi műfaj, amiben én is felkérést kaptam, hogy részt vegyek, és nagyon szívesen teszem ezt. Több felekezetből, katolikus, evangélikus, református, baptista felekezetből szoktunk lenni, egy kis kerekasztal körül, akár egy pubban, vagy valami olyan nyilvános helyen, ahol sokszor fiatalok, de éppen középkorúak vagy idősebbek is jelen lehetnek, és van egy olyan 80-100 fős hallgatóság szinte minden esetben, akik érdeklődők, van egy alaptémánk, amelyet moderálnak, és úgy tudom, hogy a legtöbbször a Mária Rádió is jelen szokott lenni, ami megtiszteltetés a számunkra, illetve azután pedig kérdések jöhetnek egyéb témákban is, és teljesen szabadon. Hát valóban megkapjuk itt a leckét, hogy úgy mondjam. Elsősorban nem csak felekezetek felé jönnek kérdések, bár nyilván minden felekezethez tartozhatnak részletkérdések. Nagyon sokszor az egyház egészével, Istennel, az igével kapcsolatos kérdések jönnek. Sokszor van ezekben egyfajta vád vagy feszültség is, de őszintesség és érdeklődés is, tehát a legkülönbözőbb indulatú kérdésekre nyitottnak kell lennünk, hiszen valamilyen valóság magva azt gondolom, hogy van akár egy sérelem is lehet mögötte, akár egy olyan belső fájdalom, amit valaki az életébe begyűjtött, úgyhogy ez jó alkalom a feltárásra, beszélgetésre, gyógyulásra, úgyhogy összességében a provokatív cív mellett egy nagyon jó hangvételű este szokott lenni.
A fiatalok, akik párválasztás korszakában vannak, gondolom őket egyéb kényesebb kérdések is érdeklik.
Hogyne, hát a legnépszerűbb alkalmak mindig azok, amelyek a párkapcsolathoz és konkrétan a szexualitáshoz kapcsolódnak, úgyhogy az eddigi talán 8 alkalomból 5 vagy 4 erről szólt, és fog is szólni tovább, hiszen ez egy olyan ütköző zóna, amiben nagyon drasztikusan eltér a mai világi gondolkodás, és az, amit legtöbben ugye keresztények és hívők, lelkészek is, papok is Isten igéjéből tanulunk. Nagyon érdekes az, hogy itt a klasszikus felekezeti határok egy kicsit eltűnnek, és én mindig azt mondom a hallgatóknak, ha van lehetőségem a bevezetéskor megszólalni, hogy azt figyeljék, hogy mi az, amit közösen mondunk. Tehát az, hogy egyik felekezetnél ez egy sajátosság, a másiknál az, ez nem annyira lényeges, mint az, hogy mi az, amit akár külön évszázados történelemmel, de mégis, mint egy közös állítást, állításukat mondunk, és nagyon jó például ilyenkor akár katolikusok és protestánsok egységét is megtapasztalni, ahogy lelkészek, papok nyilatkozunk. Azért az erkölcsi tartás bűnkérdésben meglehetősen közös az álláspontunk.
A házasság hetében beszélgetünk. Mit gondol ön a házasságról, mint Isten rendelése szerinti párkapcsolatra? Sajnos nagyon sok utóbbi időben a válást, és ezt az egyház hogy tolerálja?
Hiszem, hogy a házasság Isten rendelése legyen megbecsült a házasság, és tiszta. Ezt mondja az ige, férfinak és nőnek a kapcsolata. Ma már ilyen kitételeket, ugye sajnos, és egyre többet hozzá kell tennünk, de ebben teljesen klasszikus a gondolkodásom, és mondhatom úgy, hogy tapasztalatból is, hiszen mi felekezetünkben van lehetőség arra, hogy említettem is, legyen feleségem, és van 3 kisgyermekünk, tehát megélhetjük az ezzel kapcsolatos tanításokat a saját életünkben. Én hiszem azt, hogy egy nagyon gyümölcsöző területe az életnek, és tényleg egy ajándék. Nagyon nagy próba annak is, aki benne van, és annak is, aki nincs benne. Úgy látom, hogy egy nagyon nagy kihívás, talán egyre nagyobb, hogy nem csak mint régen talán volt így, hogy két ember becsületben szépen egyszerűen leélte az életét egymás mellett. Azt gondolom, hogy a személyi szabadság, a különböző modernkori kísértések, a társadalomnak egy egészen más sugallata nagyon komoly kihívássá teszi azt, hogy férje és feleség hitben, hűségben, szeretetben, tényleg egy tartalmas kapcsolatban éljünk. Másfelől, viszont ugye ide többeknek ez a forma vagy nem megfelelő, vagy nem adatik meg. És azt gondolom, hogy ilyen értelemben érzékenynek kell lennünk az ő problémáikra is, kérdéseikre, hiszen egyre többen lesznek szinglik, vagy maradnak szinglik. Úgy látom, hogy gyülekezetekben, közösségekben érzékenynek kell lennünk, hiszen nem az egyetlen legitim életforma és létforma a házasság, lehet valaki egyedül álló is, de természetesen, ahogy házasságban, úgy a nélkül is, bizonyos erkölcsi mércék között. Na hát itt már jönnek a nagyobbnál nagyobb kérdések. A válás pedig, a mi megközelítésünkben is mondhatom, hogy Isten előtt nem egy kedves dolog, azt mondja a Biblia, hogy a szívünk keménysége miatt, Jézus mondja, hogy a szívünk keménysége miatt történik meg. Ez nem azt jelenti, hogy nekem bárkit el kell ítélnem, aki ilyen bajban van, mert ez egy baj. Hiszem azt, hogy ha mind a két fél akarja, az Isten színe előtt megtéréssel rendezhető, a legelveszettebbnek tűnő házasság is, de látjuk, hogy időről időre ezzel együtt jutnak házasságok zátonyra. Ilyenkor aztán nagy bajban van az ember, először önmagát kell helyre raknia. Hiszem azt, hogy saját önvizsgálatát elvégeznie. Végezheti a másik vizsgálatát is, de azzal nem fog előrébb jutni sokkal. Önvizsgálat, elcsendesedés, és úgy hiszem, hogy úgy van lehetőség az Úr előtt tényleg egy megtisztulva egy következő életszakaszba tekinteni. Ez egy komoly lelki gondozói feladat is.
Az Isten szerint elrendelt házasságban bizonyos mértékig önfeladással kell élnünk, a másik javát kell mindig tekintenünk elsőbbnek. Nem könnyű feladat, és különösen nem könnyű feladat, hogy a nők munkába álltak, mert 3 szerepet kell nekik ellátniuk, anya, feleség és dolgozó nő, és 3 helyen kell megfelelniük, ami lehetetlen.
Hát heti párbeszédeimhez érünk, akkor most aktuálisan a feleségem, akinek van egy 4. szerepe is még hozzá az, hogy a gyülekezetben is lelkipásztorné, nem lelkipásztornő, tehát nincs megbízott alkalmazotti funkciója, de jelen van az alkalmakon, sok mindenbe bekapcsolódik pluszban és velem együtt is, és pontosan ezek nagyon nagy beszélgetéseink, hiszen úgy gondoljuk együtt, hogy a klasszikus modell az, hogy egy feleség otthon van, a ház körül a családi életnek szenteli magát, még a büntetése is oda tartozik, hiszen a paradicsomból való kiüzetéskor is, ugye őnek ilyen családi jellegű büntetések a szülés fájdalmával, a férje iránti vágyódással, a férjnek pedig szintén kijelölve a helye munkában, vesződtségben, stb. Amikor ez följött a héten, kérdezte feleségem, hogy akkor a gyógypedagógusi állását szüneteltetve jöjjön vissza a családhoz, és abban maradtunk, hogy most nem ezt kell tennünk, hanem jelenlegi társadalmi rendünkben a gyermekek bizonyos életkorától, ugye munkába áll a feleség, de jogos a felvetés, hogy akkor a szerepeket, a feladatokat, a vállalásokat újra kell osztani. Tehát az nem lehet, hogy egy férfi akkor csak büszkén elvégezve a 7,5 órai munkáját hazajön és megnézi az adott esti foci meccseket, hanem úgy gondolom, hogy akkor nagyon becsületes vállalásokat neki is kell tenni a családért, miközben a feleség az anyagi biztonság és anyagi létnek az oltárán is hoz áldozatot. Ez mindig helyi megbeszélés kérdése. Azt gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon odafigyelőnek kell lennünk férjeknek, illetve nem csak arról van szó, hogy most akkor porszívózzon, meg mosogasson többet a férfi ember, hanem különösen a gyermek felé, azt gondolom, a gyermekek felé egy nagyon komoly odafigyelés, időtöltés, személyes ismerete a gyermekeinknek. Ez több, mint ismeret, ez ima téma, ez napi küzdelem. Nem elég letenni az asztalra egy összeget, nem elég dolgozni. Talán sokan szüleink, nagyszüleink közül apák ezt elvétették. Nem elég fizikailag jelen lenni, nem elég a másik szobában szundítani, vagy tévét nézni, hanem úgy hiszem, hogy egy nagyon komoly időt kell odaszánni, és olyan személyes törődést, ami lehet, hogy meghaladja a mi kereteinket, de ha komolyan gondoljuk az apaságot, akkor ezt is vállalnunk kell vele.
Boros Dávid baptista lelkipásztorral Miklódi Márta beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu